és 8 tized, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Fertálymesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot a város főterére szerda 18 órakor. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Dobótéren közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az életvédelmért, a családokért, a hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéért, írják közleményükben a szervezők. Először 2022-ben hívták közös imára a város és környéke lakóit a közösség tagjai, akkor több száz ember gyűlt össze, bíznak benne, hogy ebben az évben is sikerül minél többeket megszólítani az imádságos szándékokkal. Az imádságot élő adásban közvetíti a rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az Európai Unió szakértői továbbra sem kaptak hozzáférést a barátság kőolajvezeték sérült szakaszának megvizsgálásához, noha már napok óta Kijevben tartózkodnak. Az ukrán Delo hírportál szerint az Európai Bizottság is egyre ingerültebb, hogy Kijev nem engedte a szakembereket a Brody kompresszorállomás közelébe. A mérnökök feladata a károk mértékének, valamint a helyreállítás idő és költségigényének felmérése lett volna. Kijev az uniós csúcs előtt engedte volna be a szakértőket, abban bízva, hogy ezzel sikerül feloldani Magyarország vétóját a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag ügyében, azonban a magyar kormány nem változtatta meg álláspontját. Ukrajnában jelentős szigorítás jöhet a nyelvtörvény megsértésért kiszabott bírságok terén. Olena Ivanovska, az államnyelv védelmért felelős biztos szerint a jelenlegi szankciók nem elég elrettentőek, ezért akár 2-3-szorosára is nőhetnek a büntetések. Új szintre lépett a lehallgatási ügy, írja a téma összefoglalójában az Index portál. Orbán Viktor már elégtételt helyezett kilátásba, miközben a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága zárt ülésen tárgyalt róla. A miniszterelnök szerint külföldi titkosszolgálatok is megjelentek a kampányban. A kormányoldal egyre élesebb hangon beszél a történtekről. Sajtóértesülések szerint külföldi titkosszolgálatok lehallgathatták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, amit egy kiszivárgott hangfelvétel támasztott alá. Orbán Viktor kormányfő utasította az igazságügyi minisztert az ügy haladéktalan kivizsgálására. A vádak hátterében az a Washington Post cikkel, amely szerint Szijjártó Péter éveken át az uniós ülések szüneteiben tájékoztatta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert. Az Európai Bizottság hivatalos magyarázatot vár a magyar kormánytól az ügyben. A testület szóvivője hangsúlyozta, egyelőre nem bizonyított állításokról van szó, de a felvetődött vádak az uniós együttműködés alapját jelentő bizalmat érintik. Bóka János Európa ügyekért felelős miniszter szerint nyilvánvaló, hogy egy nemzetközi dezinformációs kampány folyik Magyarországon, aminek az a célja, hogy hatalomba segítse a Tisza pártot. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két szélesen változott, jelentette be a jegybank. Az Index azt írja, néhány hét alatt gyökeresen megváltozott a gazdasági környezet, a februári kamatcsökkentés után még a lazítás folytatására számított a piac, ám a közel-keleti konfliktus, az emelkedő energiárak és a gyengülő forint miatt hirtelen felerősödtek az inflációs kockázatok. A kormány 6170 milliárd forintot, a hazai GDP több mint 6%-át fordítja a gazdaság fejlesztése, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kabinet megértette azt az összefüggést, hogy a gazdaság helyreállítható, ha megkapja a megfelelő pénzügyi forrásokat, és nem kap újabb sokkokat a nagy világból, mondta Nagy Márton. Vállalkozás fejlesztése idén csak nem 2540 milliárd forint jut, ismertette egy szakmai konferencián. Az eddigi ellenőrzések alapján a benzinkutak túlnyomó többsége betartja a védett áru üzemanyagokra vonatkozó szabályokat, az üzemanyag felhasználói telephelyek pedig minden előírásnak megfelelnek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal 1750 benzinkutat, az összes 85%-át ellenőrizte már, és mindössze 90 jogsértést tárt fel, főképp adminisztratív jellegűeket. Az amerikai elnök 5 napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva. Donald Trump szombaton még 48 órás ultimátumot szabott Iránnak a Hormuzi szoros újranyitására, ellenkező esetben Irán erőművei is célponttá váltak volna. Teherán tagadja a tárgyalások tényét, szerint az álhír csak arra jó, hogy az olajpiac és a világgazdaság területén némi megnyugvást eredményezzen. Egyre nagyobb esély van rá, hogy magyar űrhajós menjen a Holdra, mondta Kapu Tibor Münchenben az űrcsúcs találkozón. A német városban létrehoznak majd egy űrkompetencia központot, és a magyar kutatóűrhajó szerint a Holdra visszatérő Artemis programnak magyar résztvevője is lehet a NASA-nál. Végül az időjárásról, majd inkább szűrt napsütés valószínű, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából... Leó pápa Monakóba készül. Segíteni fog felismerni a rejtett szegénységet, nyilatkozta a mini államérseke. A Szentatya megemlékezett második Illés grúz pátriárkáról. Odaadó pásztor volt, aki nehéz időkben kísérte Grúziát. Fitzaballa bíboros közleménye a jeruzsálemi nagyheti szertartásokról. Leó pápa Monakóba készül. Segíteni fog felismerni a rejtett szegénységet, nyilatkozta az érsek. Dominique Marie David, monakói érsek a vatikáni médiának feltárta a monakói hercegség lelki törékenységét, ahol a gazdagság kliséje mögött gyakran mély magány és az élet értelmének válsága rejtőzik. 14. Leó pápa apostoli utazása alkalom lesz arra, hogy az egész világhoz forduljon, amelyet a mini államban élő több mint 150 nemzetiségű valóság képvisel. A csillogás álcája mögött valamennyien törékenyek vagyunk. A kikötőben ringatózó jachtok, az exkluzív fogadások andalító zenéje mögött súlyos kérdések dörömbölnek, melyek annál erősebbek, minél könnyebbnek látszik az élet. Belül azonban gyakran magány és nyugtalanság honol. Olyan árnyak, amelyekre a Szentatya érkezése ráirányíthatja a figyelmet az anyagi szegénységgel küszködők helyzete mellett. Dominique Marie David monakói érsek így látja a pápa közelgő apostoli utazását, amelyet március 28-án szombaton tesz majd a Vatikán városi állam után a világ második legkisebb államába, Monakóba. Az alig 2 négyzetkilométernyi területen közel 150 féle nemzetiség képviselteti magát, vagyis bizonyos értelemben az egész világ jelen van ezen a falatnyi helyen. Rendszerint csak a luxus városaként tekintenek rá, de valódi gazdagságát a kulturális és társadalmi változatosság adja. Sokan dolgozni járnak csak Monakóba, de nem élnek ott a magas árak miatt. Ezzel hozzájárulnak az ország és az egyház gazdagságához. A pápa látogatása egy ilyen kis államba fontos üzenetet hordoz, valójában az egész világhoz fordul, fejtette ki az interjúban a monakói érsek. Küldetése elvinni az evangéliumot, megerősíteni a hitet, elhinteni a béke és az emberi méltóság üzenetét. Valószínű tehát, hogy egy ilyen látogatás visszhangja túlmegy majd a mini állam határain. Számos egyházi intézmény működik Monakóban, mely szolidaritásával segíti a rászorulókat, gyerekeket, családokat, időseket és betegeket. A monakói hercegségben a katolikus vallás, államvallás, és egyre többen akarják megkeresztelni gyerekeiket. Sokan tehát azt várják, hogy az egyház elsősorban a lelki tapasztalatról és a hit befogadásáról szóljon. A nemzeti ünnepek és más fontos események alkalmával azonban Dominik Mari Dávid érsek arra is emlékeztet, hogy a katolikus hit nem csupán kulturális identitás vagy történelmi örökség, felelősség is, ami kihat életmódunkra, döntéseinkre. Nem elég, hogy katolikusnak mondjuk magunkat, és erre büszkék vagyunk. Ennek megfelelően kell tekintenünk a világra, és eszerint kell élnünk. A hit az evangélium szerinti következetes életet kíván tőlünk. A monakói egyház küldetését két bibliai példázattal lehetne illusztrálni. Az egyik az elveszett bárány története. Mozgósítani kell minden erőt, papokat, világiakat, plébániákat és mozgalmakat, hogy a jó hír elérje azokat is, akik messze vannak tőle minden szempontból. A másik bibliai epizód Zakeus története. Jézus egy olyan ember házába lép be, aki nem örvend túl nagy tiszteletnek, bár gazdag és társadalmilag fontos szerepet tölt be. Egyszerűen azért teszi, hogy Zakeus fölfedezze az evangélium szépségét és örömét. A közelségen és a barátságon keresztül felfedi neki, hogy Isten országa már jelen van, és belép életébe és szívébe. A pápa látogatása tehát nagy kegyelem lesz, zárta interjúját a vatikáni médiának Dominik Mari Dávid monakói érsek.
Leó pápa üzenete. Második Illés az odaadó pásztor, aki nehéz időkben kísérte Grúziát. A kaukázusi ország katolikos pátriárkájának temetésén felolvasott üzenetében 14. Leó pápa a megbékélés hangjának és az egység fáradhatatlan építőjének nevezte Második Illést. Emlékeztetett a zene iránti szenvedélyére is, amely a szépség keresésére ösztönöz és egyesíti az egyházakat. Második Illés, Grúzia katolikus pátriárkája március 17-én kedden 93 éves korában hunyt el. A hírt a grúz pátriárkátus tette közzé, amely mély fájdalmát és mély részvétét fejezte ki az egyházi vezető halála miatt, akit súlyos gyomorvérzés miatt szállítottak az intenzív osztályra a Tbilisi Kaukázusi Orvosi Központba. A szeretett közösség hangja, amely a zene erejével még mélyebben képes visszhangra találni. Ösztönző erő az egység keresésére, amely még inkább szükséges a nehéz időkben és a korszakos változásokban, amelyekkel szemben Grúzia nem maradt közömbös. Ez Második Illés egész Grúzia katolikus pátriárkájának öröksége, akiről megemlékezett 14. Leó pápa, Kurt Koch bíboros, a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusa által a temetési szertartáson felolvasott üzenetében, amelyet március 22-én vasárnap tettek közzé. A pápa csatlakozik a Szent Szinódus és az egész grúz ortodox egyház részvét nyilvánításához, emlékezve a pásztorra és atyára, aki március 17-én kedden este 93 éves korában hunyt el. 14. Leó rámutat, hogy a pátriárka jósággal, bölcsességgel és evangéliumi erővel vezette népét hosszú éveken át, miután 1977-ben a grúz ortodox apostoli autokefál egyház prímása lett, egész Grúzia katolikus pátriárkája, Mcseta Tbilisi érseke, valamint Abházia és Bikvinta metropolitája címekkel, még a nehéz időkben és a mélyreható korszakos változásokban is soha nem veszítette el a hagyományok iránti szeretetét, és ugyanakkor megnyitotta a szíveket és a közösségeket a remény felé. 14. Leó ezután felidézi második Illés nagy szenvedélyét a zene iránt, amely ösztönző volt Isten szépségének keresésére, és olyan eszköz, amely képes egyesíteni a népeket, közelhozni egymáshoz az egyházakat, a kulturális és teológiai különbségeken túl. 14. Leó továbbá felidézi második Illés találkozását Szent II. János Pállal, amely történelmi nap volt az ökumenizmus számára, mivel ez volt az első alkalom, hogy a grúziai apostoli egyház katolikos pátriárkája ellátogatott a Vatikánba, hogy békecsókot váltson Róma püspökével és Ferenc pápával a szívélyesség és a testvériség szellemében. Sokak számára lelki atya, a megbékélés hangja és az egység fáradhatatlan építője volt, írja Leó pápa üzenetében. A Szent Atya ezért arra buzdít, hogy ne adjuk át magunkat a veszteség miatti kétségbeesésnek, hanem nyíljunk meg annak a bizonyosságnak, hogy az élet nem veszik el, hanem átalakul. Amikor ezt a hűséges szolgát az Úrra bízzuk, erőteljesen visszhangoznak Pál apostol szavai, emlékeztetve minket arra, hogy Jézus feltámadása hitünk alapja és reményünk forrása, hangsúlyozza Leó pápa. Végül 14. Leó Szenáki és a koruckói metropolitához, a pátriarkális szék helytartójához fordul, és azért imádkozik, hogy Istentől származó világossággal, megkülönböztetéssel és erővel vezesse a grúz ortodox egyházat ugyanazzal a lelkipásztori szeretettel, amely áthatotta a néhai pátriárkát. Március 17-én a Facebookon jelent meg egy ima felhívás második Illés életért, akinek állapota kritikus volt. Az elhunyt pátriárka emlékére március 18-án tartották a grúz ortodox egyház Szent Szinódusának ülését, majd aznap délután került sor második Illés temetésére, amely a pátriárkai rezidenciától a Szent Háromság pátriárkális székesegyházig vezető körmenettel indult. Második Illés 1933-ban született Vlagyikavkázban, egy észak-oszétiai városban. 1977 óta a grúz ortodox apostoli autokefál egyház prímása volt, akinek teljes címe Grúzia katolikus pátriárkája, Mcseta Tbilisi érseke, valamint Abházia és Bikvinta metropolitája. Emlékezetesek a pápákkal folytatott jelentős találkozói. Az 1980-as vatikáni és az 1999-es grúziai II. János Pállal folytatott találkozója, valamint a 2016-os grúziai találkozója Ferenc pápával. 1980. június 6-át történelmi napként tartják fenn az ökumenizmus terén, mivel ekkor látogatott először a grúz apostoli egyház katolikus pátriárkája a Vatikánba, hogy békecsókot váltson Róma püspökével. Testvérként találkozunk, mondta második János Pál pápa ezen az alkalmon. A grúz egyház nagyra becsüli Szent András prédikációit, a római egyházat Szent Péter prédikációi alapították. András és Péter vérszerinti testvérek voltak, de lélekben is testvérekké váltak Jézus Krisztus, Isten igazi fiának, és a sok testvér között az első szülöttnek a hívására adott válaszuk révén, aki magára véve minden ember természetét, nem szégyelte őket testvéreinek nevezni. András és Péter örököseiként ma Krisztusban testvérekként találkozunk, hangsúlyozta a második János Pál a találkozásuk alkalmával. Közel 20 évvel később, 1999. november 8-án második Illés és második János Pál ismét találkoztak Tbilisiben, Grúziában, második János Pál kaukázusi apostoli látogatása során. 2016. szeptember 30-án második Illés fogadta Ferenc pápát Tbilisiben, akivel testvéri ölelést váltott.
Pizzaballa bíboros közleménye a jeruzsálemi nagyheti szertartásokról. március 22-én vasárnap tette közzé a hivatalos honlapján Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálmi latinpátriárka azt a közleményét, amely tájékoztat a közeli nagyhét jeruzsálemi szertartásairól. Fájdalmas valóság, hogy a súlyos konfliktus helyzet miatt a nagyheti nyilvános szokásos szertartásokat nem lehet megtartani, ezért közös imádságra hívja a szentföldi keresztényeket, amelyet mindenki saját tartózkodása helyéről követhet. Kedves testvéreim, az Úr adjon nektek békét! Kezdődik a pátriárka üzenete a hagyományos Szent Ferenci köszöntéssel, amely valójában a föltámadt Krisztus szava, amivel övéihez fordult, szenvedése, halála és feltámadása után. A háború miatt idén nem tudjuk megtenni a hagyományos nagybőti utat Jeruzsálemben a Szent Sírnál és a szenvedés szent helyein tartott ünnepélyes szertartásukkal. Bár személyesen imádkozhatunk és felkészülhetünk, idén elmarad a húsvét felé vezető közösségi útunk. Most a nagy hét, azaz hitünk dobogó szíve ünnepléséről elmélkedünk Jeruzsálemben és a Szent Sírnál. A konfliktus és az elmúlt napok eseményei által bevezetett korlátozások nem sok jót ígérnek a helyzet közeli megjavulása tekintetében. Az illetékes hatóságokkal a többi keresztény egyházzal együtt folytatott folyamatos párbeszéd során értékeljük, hogyan ünnepelhetjük üdvösségünk központi misztériumát egyházaink szívében az érvényes megállapodás szerint. Mint hogy a helyzet folyamatosan változik, és nem lehet végleges információkat adni a következő napokra, ezért kénytelenek leszünk napról napra összehangolni tevékenységeinket. Az azonban már most világos, hogy a mindenki számára nyitott, szokásos ünneplések sajnos nem kerülhetnek megrendezésre. Ennek fényében a következőket közlöm. Az Olajfák hegyéről a Jeruzsálembe vezető hagyományos virágvasárnapi körmenetet törölték. Helyette imádságot mondunk Jeruzsálem városáért egy később meghatározandó helyszínen. A nagy csütörtökű Krizma szentelési szentmisét további döntésig elhalasztották, amint azt a helyzet lehetővé teszi, lehetőleg még a húsvéti időszakban. Az Isten tiszteleti dikasztérium már megadta hozzá a szükséges engedélyt. Az egyházmegye templomai továbbra is nyitva tartanak. A plébánosok és a papok mindent megtesznek, hogy ösztönözzék az imádságot és a hívek részvételét a húsvéti ünnepségeken, bármilyen módon és bármilyen eszközzel. A háborús idők kíméletlensége mellett, amely mindannyiunkat érint, még azzal is szembesülnünk kell, hogy nem tudjuk méltósággal együtt megünnepelni a húsvétot. Ez egy olyan seb, amely hozzáadódik a konfliktus okozta számos egyéb sérüléshez. De nem szabad elcsüggednünk. Ha nem tudunk úgy összegyűlni, ahogy szeretnénk, ne adjunk fel az imádkozással. Itt az ideje, hogy emlékezzünk Jézusnak a tanítványához intézett felhívására. Szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Ezért ezeket a korlátozásokat imádsággal szeretnénk pótolni a családokban és a szerzetesi közösségekben. Tudom, hogy az imádkozás már mindenhol folyik, és vigasztunk a lelki felkészültség fenntartását szolgáló elkötelezettségünk is. Úgy érzem azonban, hogy fel kell ajánlanom egy különleges napot, amikor, miközben mindannyian otthon maradunk, lelkileg egyesülünk a lelki megvigasztalásért folytatott imában. Békére vágyunk, elsősorban a nyugtalan szívünk számára. Csak az ima hozhatja el azt, ezért arra hívlak benneteket, szól a jeruzsálemi latinpátriárka felhívása, hogy jövő szombaton, március 28-án imádkozzátok a rózsafüzér imát, és kérjétek a béke és a nyugalom ajándékát, különösen azok számára, akik a konfliktus miatt szenvednek. Alázatos szívvel fogjuk ezt megtenni, biztosak vagyunk ugyanis benne, hogy imádságunk, még ha fizikailag mi távol is vagyunk egymástól, képes Isten szeretetének erejére támaszkodni, amely a remény és a bizalom lelkületében egyesít minket. Szólt Pizzaballa bíboros üzenete, utalva arra, hogy a közleményben csatolt részként találnak egy imanyomtatványt, amelyet Francesco Patton ferences atya szentföldi kusztos készített. húsvét, amelyet Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának nevében ünneplünk, arra emlékeztet minket, hogy semmilyen sötétség, még a háborúé sem mondhatja ki az utolsó szót. Az üres sír az élet győzelmének pecsétje, a gyűlölet felett, az irgalomé a bűn felett. Engedjük, hogy ez a bizonyosság megvilágítsa lépteinket és fenntartsa reményünket. Krisztusban átölellek mindnyájatokat, és áldásomat küldöm rátok. Zárul Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latinpátriárka üzenete a jeruzsálemi szent napok szertartásainak lehetséges rendjéről.
Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az önfeláldozó szeretetről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Úr az én pásztorom, nincsen hiányom semmiben. Zöldellő réteken terelget, csendes folyóvizekhez vezet engem, és lelkemet felüdíti. A helyes úton vezet az ő nevéért. Járjak bár a halál sötét völgyekben, nem félek a rossztól, hiszen te velem vagy. A te vessződ és pásztorbotod megvigasztal engem. Asztalt terítettél nekem, ellenségeim szeme láttára. Fejemet megkented olajjal, s a poharamat színültig töltötted. Jóságod és irgalmat kísér engem, életem minden napján, és az Úr házában lakhatom, örök időkön át. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy az illó olajok közül ti melyiket szeretitek a legjobban?
Én a rózsa illatát szeretem jobban.
Én a levenduláit.
Én is a levenduláit.
Hát ezt azért kérdezem tőletek, mert nyilván itt húsvét közelettével számunkra majd itt sokat fognak jelenteni az olajok, illetve az, hogy hogyan lesz majd egy-egy olajnak szerepe Jézusnak az életében. Sokféleképpen szoktuk kifejezni a szeretetünket, van olyan, amikor ajándékot adunk a másiknak, és van olyan is, amikor egy szép virágot, vagy hogyan tudjuk még kifejezni egymás iránti szeretetünket.
Ha például oda megyünk hozzá, megöleljük, és szép dolgokat mondunk neki.
Segítünk neki kisebb-nagyobb feladatokban.
Időt szánunk rá, meglátogatjuk, szívesen vagyunk vele.
Tehát nagyon sokszor nem tárgyakat is, ajándékcsomagokat veszünk, hanem igyekszünk mindent megtenni azért, hogy részesei lehessünk egymás életének. És Jézus egész földi élete során, nyilván nyilvános működése idején is szüntelenül azt hirdette, hogy Isten, ami mennyei atyánk, aki meghívott minket az ő országába, és hogy nagyon szeret minket, és kész a megbocsátásra. Ezen kívül mit mondott még a szeretet evangéliumaként Jézus a mennyei atyáról, Miri?
Mindig gondot visel ránk, és számtalan kegyelemmel ajándékoz meg bennünket. Bátran kérhetünk tőle, mert odafigyel ránk. Törődik azzal, hogy mire van szükségünk. Ő mindig jó hozzánk, akkor is, amikor mi rosszak vagyunk. Hatalmas és csodálatos örömhír ez, ami ma is megszólít bennünket.
Ezen felül szeretném, hogyha elmondanánk, hogy mi az az aranyszabály, amit a keresztény hitünk így nevez, egy olyan parancs, ami talán fontosabb minden eddigi parancsnál.
Amit akartok, hogy veletek tegyenek, az emberek ti is tegyetek velünk.
Aztán a másik.
Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak.
Kire vonatkozik ez a szabály? Kit kell nekünk is szeretnünk? Az emberek mindig keresték a kiskapukat. Mindig csak azt gondolták, hogy kiket kell nekik szeretniük, Miri.
Csak a családomat, a barátaimat, a saját népemből vagy vallásomból való embereket kell szeretnem.
De Jézus világosan beszél. Az irgalmas szamaritánus példázatával mit tanít nekünk?
Azt tanítja, hogy minden embert, vagy ahogy ő mondta, felebarátot, egyformán irgalmas szívvel kell szeretnünk.
És nincsenek kivételek. Ez alól a törvény alól, az aranyszabály alól nincs kibúvó, mert akármilyen nehéz, meg kell tanulnunk még az ellenségünket is szeretni, mert csak így leszünk olyan tökéletesek, mint amilyen a mi mennyei atyánk. Hiszen aki Isten szeretetére vágyik, annak meg kell tanulnia úgy szeretni, ahogy Isten szeret. Hogyan is kell akkor szeretnünk a másikat? Mit kell benne észrevennünk?
Hogy őt is Isten a saját képmására alkotta, és emberi méltósága van.
És minden embernek meg kell adnunk azt, ami emberi méltóságából, a teremtett létéből fakad. Tiszteletben kell tartani. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nekünk minden emberrel barátkoznunk kell, minden emberhez el kell mondani a titkainkat, ajándékokat kell adni nekik. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy egymást nem alázhatjuk meg emberi méltóságában, nem taposhatom le benne az Isten képmásságot. Értitek? Ez azt jelenti, hogy ha oda megyek, és látom, hogy egy koldus ott áll az ajtó előtt, akkor én nem szólhatok be neki, nem nézhetem le őt, nem lökhetem odébb, hanem mi az, amit a keresztény embernek ilyen esetben tenni kell?
Segítünk neki.
Így van. És ha valaki, akit nem szeretünk, például van egy olyan osztálytársad, aki annyira nem a kedvenced, azzal is egy keresztény embernek mit kell tennie? Szabad őt kibeszélni a másikokkal? Szabad megalázni őt is, olyan helyzetekbe hozni?
Nem, ugyanúgy kell állni hozzá, mint a többiekhez, ha nem is annyira barátságosan, de úgy, mint egy osztálytárshoz.
Vagyis el kell tudni fogadni az embereket. Tehát nem tudod megváltoztatni, nem tudod meg nem történté tenni azt, hogy ő most ott van abban az osztályban, vagy ott van ebben a közösségben, vagy itt él ebben a faluban, és ne felejtsük el azokat a szavakat, amiket Jézus adott nekünk, hogy azt tegyük az emberekkel, amit velünk is szeretnének, hogy tegyenek az emberek. Tehát tudod, amikor látom, hogy a buszon is tolakodnak az emberek, hogy nincsen türelmük a hentesnél kivárni a sort, hogy csak beelőzi az egyik a másikat, akkor szokott eszembe jutni azt, hogy picit jobban oda kellene figyelnünk egymásra, türelmesebbnek kellene lennünk egymással, és már ha egyen-ketten mi megváltozunk, és nem vagyunk ilyenek, van annak értelme?
Igen.
Igen, mert legalább akkor azt a pici világot, ami minket körülvesz, azon tudunk valamit segíteni?
Igen, tudunk.
Milyen lesz a légkör ott, ahol ilyen emberek vannak?
vidám, barátságos és jó érzés.
Így van. A szeretetnek meg annyi kifejeződése közül Jézus kiemelt egyet. Ezt nevezte a legnagyobbnak. Mi is az a fajta szeretet, ami a legnagyobb szeretet, amit így ember szinte fel se foghat?
Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja a barátaiért.
Ha tehát föláldozom magamat valakiért, ez azt jelenti, hogy őt jobban szeretem önmagamnál. Ez a legtöbb, amit egy másik emberért tehetek. Minden emberi értelmet felülmúló szeretet, ez az a fajta szeretet, ami nem kér viszonzást, értitek? Tehát ami nem azért van, hogy azért szeretek valakit, vagy teszek meg valamit, hogy nekem abból érdekem származzon, hanem azért áldozom fel, azért hozok áldozatot, hogy a másik boldogabb legyen. Ki jut nektek eszetekbe erről a mindenek felett átívelő szeretetről itt a ti életetek során? Ki az, aki soha nem a maga javát keresi, és nem azt nézi, hogy neki mi a jó, hanem azt nézi, hogy te boldog legyél? Ki az a személy?
Az anyukám.
Tudsz egy példát mondani, ami most legelőször eszedbe jut anyáról, amikor így teljesen konkrétan érezted, hogy érted teszi, amit tesz?
Amikor beteg voltam, például amikor kicsi voltam, mindig enyém volt az utolsó szelet süti. Amikor beteg voltam, ott volt mellettem.
És ki virrasztott veled azokon az éjszakákon?
Édesanyám.
És akkor ki aggódott érted, amikor nem ment le a lázad?
Az anyukám.
Jézus nem csak beszélt a legnagyobb szeretetről, meg is valósította. Hogyan?
Feláldozta az életét, értünk, érted és értem. Ezzel két dolgot mutatott meg. A barátai vagyunk, és olyan szeretettel szeret minket, amelynél nincs nagyobb az egész világon.
A szeretet jeleiről, ha beszélünk, nézzük meg. Közel volt már húsvét ünnepe. Jézus tudta, hogy eljött az az óra, amikor a világból vissza kell térnie az atyához. Ekkor adta övéinek, akiket mindvégig szeretett, és a világban hagyott szeretetének legnagyobb jelét. Mi volt Jézus szeretetének a legnagyobb jele?
Halála közelettével összehívta az apostolokat. Ezt az utolsó együttlétnek hívjuk utolsó vacsorának. Szolgai kötényt kötött magára, és megmosta az apostolok lábát.
Ő, az Úr és Mester úgy viselkedett, mintha tanítványai rabszolgája lenne. Ezzel egészen megdöbbentő bizonyítéka volt annak, hogy mennyire szereti a barátait. Vagyis mit jelent ez, hogyan fejezte ki Jézus a mindenek felett való szeretetét az apostolok iránt?
Az ő kedvükért értük szolgai feladatot is vállalta, megalázta önmagát.
Thank you.
szeretet másik kifejeződésévé a kenyér és a bor jele vált. Jézus saját testének és vérének valós jeleivé, szentségévé tette ezeket. Odaadta az apostoloknak, hogy egyék is és igyák is meg ezeket, valójában a saját életét, a saját testét és vérét ajándékozta oda nekik. Teljesen megosztotta önmagát velük. Hogyan mondja ezt el Máté evangélista? Mirike, légy szíves, mondd el.
Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s oda nyújtotta tanítványainak. Ezekkel a szavakkal, vigyétek és egyétek, ez az én testem, aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiöntetik a bűnök bocsánatára.
A vacsora után a Getsemáni kertben imádkozott Jézus, készült arra, ami rávárt. Ekkor odaértek a főpapok poroszlói, és elfogták. Milyen borzasztó, hogy Júdás a szeretet jelével árulta előtt. Hogyan történt ez, Szinti?
Akit megcsókolok, mondta a fegyvereseknek, ő azt fogjátok el.
Ezzel elkezdődött Jézus szenvedése, passiója. Mi történt először, Miri?
Először a főpapok és a főtanács elé vitték. Sok mindennel vádolták. A legnagyobb bűne az volt, hogy fellázadt a bevett vallási rendszer ellen. Sőt, mi több, Isten fiának mondta magát, ami káromkodásnak számított a zsidók szemében. Olyan bűnnek, amit halállal, megkövezéssel büntettek.
Ezután a római helytartó elé, Poncius Pilátus elé hurcolták. Mit tettek itt vele?
Azt akarták, hogy törvényes ítéletet mondjanak felette. Nyilvánosan alázzák meg, és bűnözőként végezzék ki. Így akarták elpusztítani azt a mozgalmat, amit Jézus indított. Pilátus többször beszélt Jézussal. János evangélista számol be erről a legrészletesebben. Megértette, hogy ez a férfi ártatlan, ám látta azt is, hogy a főpapok s az általuk vezetett nép kérlelhetetlen. Előbb csak megostorozta Jézus, gondolván, hát ha ennyi elég lesz nekik. De mivel nem csitult a háborgás, végül kimondta a halálos ítéletet.
Mi történt utána?
A katonák kigúnyolták Jézust. Ha ő a messiás, a király, akkor díszekre van szüksége. Korona helyett tövis koszorút tettek a fejére. Jogar helyett nátszálat adtak a kezébe. A vállára pedig palásként vörös katonai köpenyt terítettek. Így indult el Jézus a kivégzés helyére, a Golgotára, vállán a kereszttel. Többször elesve, egyre erőtlenebbül, megalázva ért fel a hegyre.
Itt átélte az utolsó szenvedéseket. Elvették megmaradt ruháját, teljesen mesztelenül megalázva állt kivégzői előtt. Testét a keresztre szögezték, majd felemelték, hogy mindenki láthassa haláltusáját. Szomjasan, gyötrődve készült az utolsó percre.
Nézzük meg, hogy mi volt az a 7 mondat, amit Jézus a kereszten mondott. Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.
Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.
Asszony, nézd a fiad, aztán a tanítványhoz fordult, nézd az anyád. Szomjazom.
Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?
Beteljesedett.
Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.
Sok tanítvány elfutott, Péter 3-szor is megtagadta Jézust. Csak néhány ember volt, aki mindvégig mellette maradt. Ők mindenki másnál jobban szerették Jézust. Az édesanyja Mária, a legkedvesebb tanítványa és barátja János és Mária Magdolna, az a követője, aki utcanő volt korábban, és tudta jól, hogy milyen értékes az igazi hiteles szeretet. Így érkezett el Jézus utolsó pillanata.
Szeretetből egészen feláldozta önmagát. Szinte mindenki elhagyta. Ő mégis kitartott. Ő mégis szeretett. Ez volt az utolsó szava a kereszten. Beteljesedett. Igen, ez a beteljesült, a tökéletes szeretet.
Amikor a keresztre nézünk, nem csak a halált és a szenvedést látjuk. A kereszt a legnagyobb szeretetet hirdeti. Azt a minden emberi értelmet felülmúló szeretetet, ahogy az Isten szeret minket. Jézus megjövendőlte, hogy a tanítványai sorsa is az üldöztetés lesz. Azt mondta az apostoloknak, ha engem gyűlölt a világ, titeket is gyűlölni fog. A történelemben gyakran fellángolt ez a sátáni gyűlölet Jézus tanítványai és az egyház ellen. A római birodalomban 300 éven át igen sok keresztény üldözés volt, a francia forradalom idején néha egész apáca kolostorokat küldtek giotin alá. A spanyol polgárháború idején a vörös partizánok néhány hónap alatt több mint 6000 papot öltek meg. Amikor egy faluba beértek, gyakran az volt az első dolguk, hogy a plébániára mentek és keresték a papot, és ha megtalálták, azonnal lelőtték. Sok esetben a pap elrejtőzött, és csak a szülei találták meg a plébánián. Megkérdezték őket, hogy hol a fiúk. Ha a szülők nem mondták meg, őket is azonnal lelőtték. A spanyol polgárháború idején halt vértanú halált az első boldoggá avatott cigány, Boldog Ceferino, aki egy fiatal papot próbált megvédeni. Elfogták, börtönben tartották, majd egy éjszaka körülbelül 25 fogollyal együtt, akiknek a többsége pap volt, kihurcolták a temetőbe és lelőtték őket. Másnap a cigányokat hajtották ki, hogy megássák nekik a sírt. Ők látták, ahogy a kezével egy paphoz kötözve véresen fekszik a földön. Ugyanígy üldözték az egyházat Kínában, Magyarországon, a Szovjetunióban, Németországban, és nagyon sok, körülbelül 250 magyar papot és szerzetest is megöltek, és bebörtönöztek. Láthatjátok tehát, hogy a Jézus által vállalt, önként felvállalt, minden emberi értelmet felülmúló szeretet által vállalt halál, így mi ránk keresztényekre is vonatkozik, és hogy fel kell tudni áldozni magunkat a szeretetért. És ahogy itt a Boldog Ceferino is tette, feláldozta a saját életét egy olyan emberért, akit nem is ismert. És ez a fajta szeretet, ez már itt a mai világban, na egyre kevésbé ismert. Mert az emberek csak annyit tesznek, hogy ami az ő számukra jó. De az, hogy a másik emberért vállalni valamit, főleg azt, hogy ő az életét is adja, vagy szenved a másikért, azt már nem nagyon szokták megtenni. És mit gondoltok, hogy lehet-e az efféle szeretet nélkül élni itt a Földön? Tudunk-e szeretet nélkül élni a Földön?
Nem tudunk élni, mert akkor nagyon magányosak lennénk.
Így van, aztán mi lenne, hogyha mi nem szeretnénk egymást, és nem lenne ez a fajta emberi értelmet felülmúló szeretet, amire Ceferino is példát adott, Jézus kereszt áldozata példája okán. Hogyan tudnánk itt élni a Földön? Tudnánk szeretet nélkül?
Nem tudnánk szeretet nélkül élni. Gonoszság lenne, nem lenne boldogság.
És mi nem lenne még? Mi lenne itt a Földön?
Káosz lenne a Földön.
Így van. Tehát gondoljunk akkor arra, gyerekek, amit Jézus tanított nekünk, hogy figyeljünk arra oda jobban, hogy mi sem tegyük másokkal azt, amit velünk nem szeretnének, hogy tegyenek az emberek, és mi is úgy bánjunk az emberekkel, ahogy mi is szeretnénk, hogyha velünk bánnának. És hogyha a keresztre felnézünk, akkor legyünk hálásak Jézusnak az értünk vállalt minden emberi értelmet felülmúló szeretetért, és adjunk hálát azoknak a mártíroknak, azoknak a szenteknek és azoknak a boldogoknak, akik Krisztus példáját követve szerettek, és a szeretetükért életüket adták. Így áldjon meg és segítsen meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Ilyen óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben két témáról hallanak. Elsőként a Szent Januárius kultuszról, valamint magyar vonatkozásairól, majd pedig Jászdózsáról és Szent Mihály kapcsolatáról lesz szó. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a koraesti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. 3:05 kezdődik Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunk, melyben először egy emlékkonferenciára látogatunk el, majd a víz és a nők témáját járjuk körül, és végül beszámolunk egy rajzkiállításról is. 4:00 pedig zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klisz Báta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus akkor ezt mondta: barátunk Lázár elaludt, de elmegyek és fölébresztem. Olvasom a János evangéliumban. A kereszténység a jövő vallása, hit a jövőben. Hit egy boldog, végtelen jövendőben, amely a végtelen Istennek, mint a mi örök életünknek jelen valósága. Persze vannak emberek, akiknek ez a jövő túlságosan távoli, és emiatt a benne való hit ábránnak tűnik. A keresztény ember mégis a jövőbe tekint, és akkor igazán keresztény, ha a jövőt jobban szereti, mint a jelent. Ha Istent és a maga örök életét többre értékeli, mint a pillanatnyi mát. A jelen az ő számára az ideiglenes, az elmúló, a nem maradandó. A keresztény hívő a jövőnek, a reménynek és az örök életnek az embere. Az emberi egzisztencia minden olyan értelmezése, amely nem számol a rosszal, amely kihagyja a számításából a halált, végzetesen absztrakt és hamis. Mert a halál az egzisztencia végső lehetősége. Létezni annyi, mint közeledni a halál felé. Aki értelmet ad a végnek, értelmet ad az életnek is. A jövőről nem beszélhetünk úgy, hogy elfelejtjük vagy zárójelbe tesszük a halált. Eleve bukásra van ítélve az a szándék, amely e világi reménykedések tömkelegével eltemeti a halált. A halál fenyegetése állandó jelenléte életünkben a reménység örök buktatója. Amikor az ember érzi tehetetlenségét a véggel szemben, olyan határhelyzetbe kerül, ahol túl kell haladni a véges reménységeken. Öröm, ifjúság, szeretet. Mindenünk elszedi a vén idő, és csak porral fizet, amikor sírunk éjjelén zarándokútunk véget ér, és eltakar a néma éj. De a sírból, mely ránk borul, hiszem, hogy föltámaszt az Úr. Írta Walter Rilight. Uram Jézus, nincs ember, akitől búcsúznom ne kellene, vagy őt hívod előbb, vagy én válok meg tőle. Te vagy az egyedüli, kitől nem kell elbúcsúznom, mert te mindig itt vagy, és itt is maradsz mindig és mindenhol. Mekkora vigasztalás és erőforrás ez? Valakim van, aki, ha akarom, örökké enyém marad.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsánat,